Hetedik fejezet. A szirén találkozás a katamari. Végünk van, itt a nagy tuta, ismételte Ben. Willy megrémülve kétségbe esetten állt mellette, és igyekezett tekintetével átfúrni a sötétséget. Újra mély csend lett, és olyan áthatolhatatlan sötétség, hogy az eget nem lehetett megkülönböztetni a tengertől, csak a hullámok zúgása és a szél süvöltése hallatszott. Ben már reménykedni kezdett, hogy csak képzelődött, hiszen szinte még félálomban volt, amikor hallani vélte a hangokat. Ki tudja, dörmögte magában, hát ha valami tengeri szörny kiáltott. Biztos vagy benne, Willy, hogy ember volt? Igen, igen, Ben bácsi, ezt biztosan tudom, csak azt nem tudom, hogy csak ugyan legró hangja volt-e. Te pedig ugyancsak ismerhetnéd az ő károgását. Ó, bárcsak tévednék, sóhajtott fel Willy. Csak halkan, fiam, hát ha mégis ők azok. Legjobb lesz, ha egészen csendben maradunk. Ők sem láthatnak minket. Merről hallottad a hangokat? Innen felelt a hajósinas, kezével mutatva az irányt. Csodálatos. Megelőztek volna bennünket, no éppen ellenkező irányba haladunk. Vagy a szél változott meg? Ez a valószínűbb, de iránytű nélkül lehetetlen pontosan megállapítani, hogy hol vagyunk. Csillagnak pedig nyoma sincs az égen. Biztosan tudod, hogy erről fújt legutóbb a szél. Biztosan tudom, Ben bácsi. Akkor nem tehetünk mást, mint hogy ehhez az irányhoz tartjuk magunkat, s igyekszünk mennél távolabb jutni tőlük. Ne búsulj, öcsém, szedjük le a cápa szeleteket, mert azok miatt tévesztettünk irányt. Fogjuk szaporán az evezőket, és hajnalra már jó messzire leszünk. Elhelyezkedtek a tutaj két oldalán, és éppen indulni akartak, amikor ismét gyerekhang ütötte meg a fülüket. Akármi legyek, ha nem egy kislány csacsog itt a közelben. Azt hinni az ember, hogy valakivel beszélget. Biztosan szirén. De hát szirének nincsenek, Ben bácsi. Dehogy nincsenek. Persze, hogy vannak. Az édesvízi hajósok, akik soha életükben nem láttak egyebet kétfejű borjúnál és négylábú kakasnál, persze nem hiszik. Pedig hogy ne lennének? Magam is láttam szirént néha-néha. De van egy pajtársom, aki járt az Indiai óceánon, az csapatostul látta őket. Hosszú hajuk a vállukra omlik, és olyanok, mint a fiatal növendéklánykák, amikor Portsmouth utcáin sétáltatják őket. Lelkesedett az együgyű öreg, aki bizonyosan a nap első sugaraiban felszálló kötfoszlányokat véltett tengeri lényeknek. Gyönge ezüst csengésű hang hallatszott, és egy férfi hang felelt neki. Teringettét súgta benne a hajósinasnak. Ezzel a szirénnel van valaki. Hát ez meg milyen új csoda, akasszanak föl, ha értem. Az bizonyos, hogy nem a nagy tutaj, mert azon nincs leányka, és a hangja után ítélve a férfi sem legró. Nem hasonlít ez a hang egyik gazember hangjához sem. Most az öreg hirtelen a homlokához hapott. Willy, hallod-e? Hát ha hajó halad el mellettünk. És a tengerész reménykedve nyújtogatta nyakát, szemét meresztve, hát ha meglát valamit a sötétben. Kiálltok, Willy, figyeld a választ! Ben abba az irányba fordult, amerről a hang hallatszott. Ha-hó! Kiáltott torka szakadtából. Ha-hó! Felelt vissza azonnal egy érdes hang, amely azonban úgy csengett a fülükben, mint a legédesebb zene. De az ismeretlen hang nem hallgatott el, hanem folytatta. Ki az ördög kiabál? Valaki a hajóról? A kapitány vagy legró? Bene pillanatban felismerte a hangot. Neptunra! Ez hólabda a szerecsen szakács! Hogy került ide ez az ember? Ha-hó, ha-hó! Kiáltotta újra az öblös hang teli tüdővel. Ki az? Ki van ott? A Pandora hajó töröttei felett most Ben. Maga az hólabda? Én vagyok. Kapitány úr? Nem. Legró úr? Sem az egyik, sem a másik, hanem Ben Brace. Igazán, örvendezett a néger. Egyedül? Velem van a hajósinas. Willy? Ó, a derék jó hajósinas. Én láttam, amikor kiengedte a szegény négereket. Nem rajta múlt, hogy oda vesztek. Ben és Willy figyelmesen hallgatták hólabdát, hogy a hangja után igazodjanak, hiszen előbb már éppen ellenkező irányba akartak elindulni. Most, hogy szél mentén kellett haladniuk, sokkal könnyebben ment a dolog, s néhány perc alatt elérték hólabda úszó roncs építményét. E pillanatban vakító villám fénye mutatta meg egymásnak a két tutajt. Oly boldogan üdvözölték egymást, hogy azt hihette volna az ember, ez a véletlen találkozás megmentette őket minden további bajtól. Bembrész és Hólabda nagy örömmel fogtak kezet, mintha ki tudja, milyen meghitt jó barátok lettek volna, pedig a Pandorán eleinte valósággal feszült volt a viszony közöttük, csak később melegedtek egymáshoz. De az együtt átélt szerencsétlenség és a mostani csodálatos találkozás áthidalt közöttük minden régi szakadékot. Természetesen azonnal elhatározták, hogy együtt maradnak, mert ha többen vannak, több a remény is a menekülésre. Az első üdvözlések után mindjárt hozzá is láttak, hogy egyesítsék a két tutajt. Van kötele, Hólabda? Kérdezte Ben. Van, itt egy egész tekercs, méghozzá jó erős kötél. Nézze csak, Ben úr! Ennél jobb nem is kell. Most nyújts át a végét, jól van, még egy kicsit, szakács barátom, helyes, sikerült. Most már nyugodtak lehetünk, hogy reggelig nem sodor el egymástól a víz, nappal pedig majd jobb megoldást keresünk. Még egy ideig beszélgettek, elmondták egymásnak élményeiket, aztán lepihentek, mert másnapra sok dolog várt rájuk. Az első hajnali sugarak, ha nem is vidám, de nyugodt és bizakodó arcokat világítottak meg. Négy izmos kar többet tudott végezni, mint kettő. Amellett az ügyes kis hajósinasra is mindig számíthattak. Ben előrelátó volt, és tudta, hogy a mostani szép időjárás nem tarthat örökké. Nem volt szabad tehát az időt vesztegetni, sietve egyesíteni kellett a két tutajt, s megtenni az óvintézkedéseket az esetleges viharok ellen. Fölköltötte tehát társait, és rövid eszmecsere után elhatározták, hogy Ben tutaját szétszedik, és anyagát Hólabda tutajának megerősítésére használják föl, anélkül, hogy az építmény szerkezetén valamit is változtatnának. Mielőtt munkához fogtak, meg akartak reggelizni, és e célból elővették Hólabda megmenekített készleteit. Kétszer sültet és napon szárított halat ettek, tűzhiány a szakács nem mutathatta be művészetét. A megázott kétszer sült kissék kesernyés és sós ízű volt, de utasaink nem voltak finnyás emberek. Egy pohár bor leöblíti a rossz ízt, jegyezte meg a szakács. Azám, de hol vegyünk bort? Ezt is megmutatta Hólabda. Egy kis hordó kanári szigeteki bor volt a hajón, a kapitány rendelkezésére. A hordó azonban már nem volt egészen tele, és a robbanás után a víz felszínén maradt. Hólabda persze sürgősen kialázta az értékes leletet, amelyet most mindnyájan örömmel üdvözöltek. Reggeli után munkához láttak. Legerőször is áthurcolkodtak a kis tutajról a nagyobbra. Semmit sem felejtettek rajta. Először a cápa szeleteket, aztán a víztömlőt cipelték át, és tartalmát egy üres dézsába öntötték. Utoljára az evezőket, a vitorlavásznat, az emelőrúd roncsát, a baltát, a deszkákat és a vitorlarudak töredékeit. Vesen fejezték munkájukat, már rájuk alkonyodott, de azért nyugodtan hajtották fejüket pihenőre, mert az ég tiszta és felhőtlen maradt. Már kora hajnalban talpon voltak. Összegyűjtötték a még szerteszét úszó roncsokat, majd oly erősen, ahogy csak bírták, a tutaj köré kötötték őket. Maga a tutaj lapos csónakhoz, vagy még inkább komphoz hasonlított, mint egy 20 láb hosszú és 10 láb széles volt. Egy üres hordót az orrához, egy másikat a tattyához erősítettek, és a többi négyet egyenlő közökben helyezték el a tutaj oldalai mellett. Amikor elkészültek, Ben Brace büszkén tekintett végig a hajón, és jókedvében még nevet is adott neki. Katamarinak keresztelte. Másnapra már ki is pallózták a pompás járművet. Hólabdának persze eszébe se jutott volna, hogy ennyire tökéletesítse a rozoga tutajt, mert nem remélte, hogy valaha száraz földre vergődhetne rajta, de a tapasztalt öreg tengerésznek más volt a véleménye. Tudta ugyanis, hogy a hányódó tutajok a passzát szelek vonalában úszkálnak, és előbb-utóbb minden irányítás nélkül is kivetődnek valamely száraz földre, ez esetben a dél-amerikai partokra. Vitorlával természetesen hamarabb célt érnek, és kevesebb veszélynek is vannak kitéve. El is határozta tehát, hogy vitorlát készítenek. Hozzávaló anyagban nem volt hiány. Találtak a Pandora maradványai között egy árbóc fát kötélzettel együtt, és így könnyen megvalósíthatták tervüket. Mindhárman munkához láttak, s harmadnapra már nagy árbóc emelkedett a hajó orr és a tat között, és miután kellőképpen felszerelték, szabályszerűen felhúzták rá a vitorlát. A szélcsend még mindig tartott, a tükörsima tengerben visszaverődött a katamari furcsa képe a hat hordóval, amely bástya szerűen vette körül a tutajt. A személyzet egy percig se volt tétlen. Ami roncsot már négy mérföldnyi körzetben elértek, azt mind kihalázták evezőikkel. Az úszó tárgyak közt Ben egyszer csak nagy örömmel ismerte föl saját útiládáját, amelyet valóságos kincsként üdvözölt, hogy ne hiszen fehér neműi és ruhái voltak benne. Ötödnapra azután apró hullámok futottak végig a tengeren, enyhe szellő indult, a vitorla megduzzadt, és a katamari elhagyhatta azt a szomorú helyet, ahol a rabszolga szállító hajó a tűzvész áldozata lett. Nyugat felé haladunk, kiáltott vígan Ben, elégedetten vizsgálva a duzzadt vitorlát. Nagy örömére szolgált, hogy ilyen gyorsan haladnak. Nyugat felé, ismételte Hólabda, meg Villi, s Lali szemei is ragyogtak a reménytől és a boldogságtól. Végtelen örömükre a légáramlat nem csak hogy a kívánt irányban fúj, de ráadásul folytonos és egyenletes is volt. A vitorla szinte a repedésig megduzzadt és feszült. A katamarinak az a része, amelyet Ben némi fennhéjázással hajóornak nevezett, nyugatra fordult, és hogy rögzítsék az irányt, kormánykészüléket alkalmaztak. Ez a készülék egész egyszerűen egy széles evezőből állt, amelyet a hajó tattyát emelő hordóhoz erősítettek, és amely aztán kormánylapát minőségében szerepelt. E berendezés segítségével a katamari menet irányát tetszés szerint rögzíthették. Magától értetődik, hogy valakinek állandóan őrködnie kellett a kormánykerék mellett, ahogy Ben tréfásan az evezőt nevezte. A katamari már egy órája haladt anélkül, hogy említésre méltó esemény adódott volna. A kapitány a hajótaton ülve a kormánylapátot kezelte. A néger a raktárban igyekezett rendet teremteni, Villi és Lali pedig elölüldögéltek az üres hordó mellett. Ők nem dolgoztak, hanem beszélgettek. Tulajdonképpen mindaddig alig ismerték egymást, amíg a tutajon össze nem kerültek, hiszen a Pandora fedélzetén csak nagyon ritkán találkoztak. A kis portugál lány a kabinban lakott, a hajósinas pedig elkergették volna a közeléből a goromba tisztek és a kapitány. De azért Villi távolról sokszor elnézte fiatal utitársnőjének barátságos szép arcát, és szíve hangosan dobogott valahányszor a közelébe került, most pedig kimondhatatlanul boldog volt, hogy mellette ülhetett és cseveghetett vele.